Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Az elmúlt évszázadban olyan alapvető változások következtek be a tőke és a munka, a termelés és az elosztás rendjében, amelyek ennek a lényegében a magántulajdon felelősség nélküliségén, a javak egyetemes rendeltetését elhárító működésen alapuló vadkapitalizmusnak a világát alapvetően átformálták. A természeti erőforrások, a termelőeszközök és a működő tőke feletti uralom helyét a tulajdon pénzpiaci formái, vagy a gazdasági folyamatok feletti uralmat biztosító tőzsdei és kapcsolati tőke, a termelés és az értékesítés feletti piaci ellenőrzés formái vették át, amelyek alapvetően alakították át a tőkés gazdaságot, a tőke és a munkavilága közötti kapcsolatokat. Új tulajdonformák is megjelentek a javak piacán, amelyek közül a Szent Atya a technológiai és szaktudásnak, a vállalkozói készségek bővülésének tulajdonít nagy jelentőséget. Ez utóbbi két elem a pápa értelmezése szerint nem a hagyományos tulajdon, hanem az ember, az emberi munka újbóli felértékelődése irányába hatott a gazdasági folyamatokban, és elengedhetetlen feltétele volt annak a látványos anyagi gyarapodásnak és jóléti fejlődésnek, amely a világ gazdagabb régióiban vezető szerephez jutott az utóbbi fél évszázadban. Bebizonyosodott, hogy az ember legfőbb gazdasági forrása a földdel és a természeti erőforrásokkal együtt maga az ember. A modern vállalkozói gazdaság kínálata előnyeket ma sem hozzáférhetővé kínál mindenki számára, ahogy egykor nem mindenkinek volt földje, később termelési eszközökben testet öltő tőke tulajdona sem. Így a modern társadalom sem képes minden tagja számára biztosítani, hogy legalapvetőbb tulajdona, tudása, tehetsége, szorgalma, vállalkozó szelleme tulajdonossá tegye egy piaci versenyen alapuló világban. Elvileg a modern gazdaság és társadalom világa az embernek és munkájának a legnemesebb tőkeként való felértékelődését mindenki számára megígéri, ám ez a gyakorlatban alig jut érvényre. Különösen így van ez a harmadik világ szegény országaiban, ahol az emberek elől saját maguk emberként való megvalósításának szinte minden lehetősége el van zárva, és nagy tömegek pusztán a fizikai fennmaradásért küzdenek. A jó irányú fejlődésre a világban a szabad munka, a vállalkozás és az együttműködés társadalmában lelhető alternatíva, mondja a Szent Atya, aki egy államilag szabályozott piacgazdaság, egy szociálisan gondoskodó állam, egy szolidáris és együttműködő társadalom és egy közhasznú magántulajdonosi rendszer kiépítése irányában véli felfedezni a kibontakozás lehetőségét. Ám az ilyen irányú fejlődés elé tornyosuló akadályok sem kerülik el II. János Pál figyelmét. Így fenyegetést jelent a fogyasztói szemlélet eluralkodása, amely a mának élés, pazarlás és önzés melegágya, ráadásul széles tömegek manipulálásának és erkölcsi lenullázásának az eszköze. Másodikként és a társadalmi tanítás új szempontjaként az emberi környezet lerombolásának veszedelme, az ökológiai probléma fogalmazható meg. A Szent Atya szerint végzetes, ha az ember úgy gondolja, önkényesen rendelkezhet a földdel, feltételek nélkül alávetheti saját akaratának, mintha annak nem lenne sajátos jellemzője és rendeltetése, amelyet Isten adott neki, és amelyet az ember továbbfejleszthet, de nem hamisíthat meg. Legalább ennyire aggasztó, amit a körlevél az emberi környezet rombolásának nevez. Nem más ez, mint az ember természetes erkölcsi világának érzékének szétroncsolása, a morális jó és rossz közötti határok elmosása, vagy a kettő felcserélése, a bűn hétköznapivá, természetessé vagy egyenesen joggá formálása, morális nihilizmus. A Szent Atya házasság, a család ellen irányuló támadásokat hozza példának, az életkultúráját állítva szembe az erkölcsi közönnyel és közömbösséggel, amelyet a halálkultúrájának nevez. A válság tünetek között az elidegenedés jelensége a következő. Nem csak annyiban, hogy a munkát a tőke játékszerének, az embert a termelés eszközének tekinti, hanem úgy is, hogy az ember nem ismeri fel önmagában és a másikban a személy értékét és nagyszerűségét. Egydimenziósá, fogyasztó és engedelmeskedő robottá, az ég helyett szemét a földre szegező magányos lényé válik, tekintete nem téved túl önmagán és pillanatokba sűrített, sivár, eszménytelen világán. Második János Pál szerint mindezek ellenére a demokratikus és piacgazdaságként felfogott kapitalizmusnak nincs alternatívája. De ha a kapitalizmus alatt olyan rendszert értünk, amelyben a gazdasági téren érvényesülő szabadság nem egy olyan szilárd politikai rendszerbe illeszkedik, amely a gazdasági szabadságot a teljes emberi szabadság szolgálatába állítja, és a teljes emberi szabadság egyik összetevőjének tekinti, amelynek erkölcsi és vallási gyökere van, akkor a válaszunk egyértelműen nem. Nem az egyház feladata, nincs hozzá illetékessége, hogy gazdasági és társadalmi modelleket javasoljon. Ám joggal hívhatja fel a figyelmet, hogy magánboldogulás és közhaszon nem választható el. Az ember azért dolgozik, hogy családja, közössége, amelyhez tartozik, a nemzet és végeredményben az egész emberiség szükségleteiről gondoskodjon. Ez a mérce, amely a magántulajdon joga és a javak egyetemes rendeltetésére irányuló kötelesség harmóniáját előírva, megszabhatja a fejlődés irányát, amelyre a világnak haladnia kellene. A körlevél utolsó nagy témája az állam szerepének és a szellemi kultúra állapotának elemzése. A társadalom életének, a politika és a gazdaság irányításának alkalmas eszköze az állam, tágabb értelemben a nemzetközi közösség. Lényegében egy olyan szabályozott piacgazdasági modell és állami gondoskodás lát a világ helyes irányú fejlődése biztosítékának, amely engedi érvényre jutni a tőkés gazdaságban rejlő dinamikát, ám gátat szab annak, hogy a gazdasági és pénzügyi hatalom önérdekeinek gátlástalan érvényesítésével a szegénység, a nyomor, az igazságtalanság újrateremtője legyen. Az utóbbi fél évszázad bebizonyította, hogy sem a gazdaság jó működése, sem az elmaradott régiók felzárkóztatása, sem pedig a szociális feszültségek felszámolása nem történhet meg totális állam keretei között, hiszen annak lényege éppen a természetes alapsejtek a társadalom lényegének, a családnak, a kisközösségeknek a felszámolása, az emberi személy engedelmes egyeddé, tömegemberré való lefokozása. Demokratikusan felépített, a társadalom egész szerves egységét tekintő, az egyéni és kollektív jogokat is biztosító államra, közhatalomra van szükség, amely nem ura, hanem szolgálja a közösségnek, amelyet irányít. Ám a jelenben az ebbe az irányba mutató fejlődés is rejt veszedelmeket, hiszen ha egy demokráciából hiányoznak az alapvető értékek, az előbb-utóbb totalitarizmusba fordul, miként ezt a történelem is bizonyítja. Valójában az állam közvetítő és szabályozó szerepének hatékony érvényre juttatására van szükség, úgy a gazdaság, mint a törvénykezés vagy a kultúra világában. Ami a gazdaságot illeti, ott az állam feladata a piaci szereplők közötti viszonyok szabályozása, a társadalmi együttműködés garantálása, a személy jogainak a gazdasági önkénnyel szembeni védelmezése. Ennek a feladatnak a végzésére született meg a jóléti állam modellje, amely alapvetően sikeresnek bizonyult, ám a szubszidiaritás elvét sértve gyakran atyáskodó államként avatkozott be a gazdaság és a társadalom életének olyan rendszereibe, amelyek beavatkozása nélkül is működőképesek voltak. A modern bürokratikus állam nem csak túlhatalma lévén jelent fenyegetést a társadalmi autonómiára, hanem arra is alkalmatlan, hogy az emberek nem anyagi, hanem lelki, mentális vagy szellemi, kulturális igényeit megfelelően kielégítse. Ezekben a jólétben élő társadalmakban súlyos lelki és morális válságot idéz így elő. Második János Pál itt véli felfedezni az egyház szerepét a mai társadalmi életben, hiszen az evangelizáció beépül a nemzet kultúrájába, és a családokban, emberi kapcsolatokban megélt társadalmi személyesség erősítése, erkölcsi értékek és lelki célok felmutatása révén olyan pozitív folyamatokat képes erősíteni, amelyeket sem a piac, sem a közhatalom eszközeivel nem lehet jó irányba formálni. Az egyház tudja, hogy a társadalom formálásában való szerepvállalásában legfontosabb szövetségese a tágan értelmezett kultúra világa, hiszen ez minden emberi tevékenység természetes közege és kerete. De mi az egyház saját hozzájárulása a kultúra világához? Az, hogy az emberi magatartásnak azt a sajátos vonását segít kibontakoztatni, amely a béke kultúrájának kedvez, amely az emberi szíveket szólítja meg, és az evangélium szellemében a remény és a szeretet üzenetét küldi minden ember felé. Béke, fejlődés, szolidaritás, szeretet. Az egyház társadalmi küldetésének sarokpontjai, amelyek által ember szolgálatát minden jó akaratú embert megszólítva kiteljesítheti. A körlevél befejező részében a Szentlélek visszatér azoknak az alapelveknek az összefoglalásához, amelyek a társadalmi tanítás kiinduló pontjaként szolgálnak. E tanítás alapelve annak kimondása, hogy az ember az egyház útja, az egyház azzal az emberrel foglalkozik, aki beépül a modern társadalom változatos kapcsolatrendszerébe, akinek megismételhetetlen teremtményi, személyi méltósága felelős cselekvéseinek szabadságában ragadható meg. Ám a szabadság csak a hit befogadása által érvényesül teljesen. Egy igazság nélküli világban a szabadság elveszíti tartalmát, és az ember vad szenvedélyeinek hatása alá kerül. Ennek és az emberi személyről kialakított helyes antropológiai szemléletnek, mint a keresztény teológiai egyik döntő elemének az alapul vétele tehát az egyház társadalmi üzenetét teheti alkalmassá arra, hogy minden ember saját identitását, világos felismerését vezesse be. Hiszen hiteles módon az üzeni mindenkinek, hogy az ember valódi önazonosságát egyedül a hit tárja fel, és ezért éppen a hit az egyház társadalmi tanításának kiinduló pontja. Ám ez a hit nem más, mint a társadalmi szeretet üzenete. Ez az ember iránti szeretet, és mindenek előtt a szegények iránti szeretet, akikben az egyház Krisztust látja, az igazságosság előmozdításában ölt testet, és így válik alakító, formáló, ható erővé a modern világ viszonyai között. Ebben a munkában az egyház célja nem az, hogy leromboljuk a társadalmi rend jól bevált intézményeit, hanem arról, hogy megfeleljenek a közvélemény, a közjó követelményének, amely az egész emberi családot magába foglalja, kell gondoskodnunk. A Szentatyának a jövőt illető prognózisa szerint napjainkban a gazdaság világméretűvé válása előtt állunk. Ez egy olyan jelenség, amit nem szabad elutasítanunk, hiszen rendkívüli lehetőséget biztosít a nagyobb jó elérésére, egy igazságosabb és emberi világ megteremtésére. Társadalmi tanítás által ösztönözve, az egyház a harmadik évezredben is kitart amellett, hogy magáinak tekinti az ember útját, annak tudatában, hogy nem vándorol egyedül vele, vele van Ura, Krisztus. Ő magáével tette az ember útját, és vezeti még akkor is, ha az nem tud róla. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.